Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, csodálatos Isten vagy Te, mert nem csak megteremtetted az embert, nem csak magad számára teremtettél minket, hanem az elveszett, eltékozolt, tőled eltávolodott emberért eljöttél, Urunk. Átszakítottad az eget. Eljöttél, mint Isten báránya, hogy bemutasd értünk engesztelő áldozatodat, hogy megválts minket elveszett életünkből, hogy újra hazatalálhassunk, hogy újra Te atyai szíved szeretett gyermekeivé lehessünk. Áldunk, Urunk, Téged ezért a hihetetlen szeretetért, hiszen Te magad vagy a szeretet, és azt akarod, hogy megértsünk Téged, hogy felfogjuk, hogy nélküled nem lehet boldog, nem lehet tiszta, nem lehet megelégedett a mi életünk addig, amíg egészen haza nem találunk hozzád. Áldunk, hogy hívogatsz, hogy szeretsz bennünket, hogy azzal és újra azzal törődsz, hogy a személyes életünk is egészen a Tied lehessen, és akkor helyünkre kerülünk, és akkor lehetünk mi a Te boldog gyermekeid. Munkálkodj közöttünk, Uram, hiszen olyan csodálatosan teszed mindezt a Te igéd által. Szólj hozzánk, elevenítsd meg szent lelkeddel a Te igédet, tedd személyessé, hogy átélhessük azt a csodát, Uram, amit mi hívő emberek olyan sokszor átélünk, hogy Te beszélsz hozzánk. Megszólítasz bennünket, személyesen hívsz, szívünkre beszélsz. Végezd ezt a munkát, Uram, most is, ezen a napon is itt közöttünk. Áldunk mindenért, amiben megtapasztalhatjuk a Te atyai szíved dobonását, de legfőképpen a keresztér, ahol kitetted, Uram, a Te drága szívedet, amely meghasadt értünk. Bocsáss meg, amikor mi kemények, tisztátalanok, engedetlenek, istentelenek vagyunk. Légy irgalmas Istenünk, Krisztus Jézus által. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az egész napunk témája Isten igéből, a boldog mondásokból áll előttünk. Az Máté evangélium 5. fejezetének a 8. versében boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Igen, boldogok a tiszta szívűek. Az Úr Jézus elmondja a boldog mondásokat, és ha egyenként kielemezzük őket, akkor egészen világos, hogy teljesen mást tart Jézus Krisztus a boldogság útjának, mint amit mi emberek általában is fogalmazunk így, mint az Istentől elszakadt világ gondol. Amikor az Úr Jézus a lelki szegényeket tartja boldognak, akkor mi úgy gondoljuk, hogy a gazdagok, a sikeresek, azok az emberek, akik ebben a világban igazán az első helyre kerültek, azok a boldogok. Jézus nem így látja. Jézus úgy látja a boldogságot. A boldogság az, amikor az ember hazatalál. Amikor a helyén van, az ember nincs a helyén, mert Isten magának teremtette. Tessék csak megfigyelni, hiszen a teremtés folyik. Amikor egy édesanyja gyermeket szül, tessék megnézni ott a drága kicsiny babát, az nem tud meglenni az édesanyja nélkül. Az édesanyja mindene, az élete. Tulajdonképpen ez az anya és a gyermek képe kiábrázolja azt a titkot, ami a boldogság titka, mert ő a helyén van. Mert ő az édesanyjának teremtetett, az édesanyja pedig neki. És az a kicsiny gyermek boldog, mert ő az édesanyja karjaiban van. És te addig soha nem leszel boldog ember, amíg nem leszel a te mennyei édesapád karjaiban. Mert csak ott lehetsz boldog. Mert az ember erre teremtetett. Istennek teremtettünk. Ahogy Augustinus mondja, Uram, te magadnak teremtettél minket, és meg nem nyugszik a mi lelkünk, amíg te benned meg nem nyugszik. Tessék megnézni, hogy mindenki boldog akar lenni. Mindenki. Teljesen normális, természetes. Isten oltotta belénk ezt a vágyat, de összekeverjük, Azt gondoljuk, hogy az örömök összessége egyenlő a boldogsággal. Szó sem lehet róla. Az örömök egyen-egyen lehetnek valóban örömök, lehet, hogy igazi örömök, tiszta örömök, de mégsem ez a boldogság. És semmiképpen nem a boldogság az élvezetek összessége. A mai hedonista élvezet elvű társadalom, amiben mi belecsöppentünk, azért keresi az élvezeteket, az örömöket, a kábulatokat, azért keresi, mert boldogtalan. Azért keresi, mert pótszereket keres. Keresi mindenki a boldogság útját, és sokszor teljesen testi síkon akarjuk ezt elérni. Összekeverjük a dolgokat, nem értjük meg az élet értelmét, nem értjük meg, hogy egyedül Istenben lehet boldog az ember. Ott van például a szerelem, Isten teremtette. Gyönyörű dolog, mikor egy férfi és egy nő igazán szereti egymást. Mikor teljesen egymásé a szívük, és mégis nem tökéletesek, még a szerelmi házasságaink sem. Azért, mert Isten a paradicsomba teremtette az embert, és csak ott lehet boldog. A paradicsomban minden megvan ma is. Vannak gyönyörű fák, szebb népszebb állatok, van Ádám és Éva, de kihagytuk a paradicsomból az Istent. Ezért a te kertedben soha nem lehet boldogság, ha nem válik igazán paradicsommá. Mert a paradicsom az a hely, ahol a mi mennyei atyánk jelen van. A te életedben jelen van. Mi boldog emberek vagyunk. Komolyan, boldog ember vagy. Isten megtanított engem csak vele. Csak amikor vele vagyok, akkor vagyok boldog. Olyan sokszor, ha vétkezem, megbántom őt, kezd besötétedni az életem. És az ember, a mai ember, tulajdonképpen megrabolt ember, mert hagytuk magunkat kifosztani, elvették tőlünk a mi Istenünket. Hagytuk, hogy elvegyék, mert mindannyian, testvérek, mindannyian lázadók vagyunk, alapból lázadók vagyunk. Ez az ember bűne, hogy autonóm ember szeretne lenni, öntörvényű, önmagából akarja megoldani a dolgokat, ahogy a pszichológus Erich Fromm mondja, az ember önmagának ad értelmet, önmagában van az értelmem, de hát tulajdonképpen nem érezzük ennek a fonákságát. Tessék elhinni, ebben vergődünk mindannyian. Autonóm emberek akarunk lenni, öntörvényű, független, mert hiszen mi volt a kísértést, de hogy haltok meg, olyanok leszek, mint az Isten, és az embernek ez az istenség, istenkedése, én meg vagyok magamban. Tessék figyelni, hogy esik szét a társadalom. Nem csak itt közöttünk, hanem az egész világon atomizálódnak az emberi közösségeink, mert mindenki önző, önmagába akar meglenni, magát akarja megvalósítani, de testvérek, az kontármunka. Az én teremtő Istenem valósítson meg engem. Csodálatos ám, mikor ő kezd téged megvalósítani, mikor valóban megteremti azt, amit akart. Sokan azt mondják, igen ám, ő szívesen menne vissza az Istenhez. De kicsoda az Isten? Hát nem ismerem az Istent, és ebben mi vagyunk egy nagyon hibásak, elsősorban mi lelkészek, aztán a keresztény ember hibás abba, ha a körülöttünk lévő világ nem ismeri az Istent. Na persze, ha nem ismeri az Istent, hogy menjen vissza hozzá? Vagy ha hamis istenképet vetítenek eléje. A bűn végül is az, így mondja az Úr Jézus, a bűn az, hogy nem hisznek bennem. A bűn az, hogy Isten nélkül tudok lenni. A bűn az, hogy meg tudok lenni a feleségem nélkül, vagy a férjed nélkül, hogy meg tudsz lenni a gyereked nélkül, a szülőd nélkül, hogy minden szétesik, és magunk akarunk élni, és magunk akarunk boldogulni, és nem vagyunk boldogok. És ez a bűn. saját magunknak okozzuk. Ez a bűn. A Biblia a bűnt a leprához hasonlítja több helyen. Azért, mert a lepra is hasonlít a bűnhöz. Először is ugye a lepra halálos. Nagyon sokáig rejtőzködik. Lehet, hogy csak a homlokodon, lehet csak a gondolatodban van egy folt, egy sötét folt. Aztán elveszíted az érzékenységedet, mert a lepra elveszi az érzékelést. Aztán a lepra fertőző, és azt mondja Mózes harmadik könyvében az ige, a leprás törvénye, hogy megszaggatott ruhába járjon, gondozatlan hajjal, takarja el a bajuszát, és kiáltsa azt, hogy tisztátalan, tisztátalan. Amikor én régen olvastam ezt az igét, arra gondoltam, nekem is így kéne járnom. Mert igenis, hogy tisztátalan a szívünk. Az Úr Jézus mondja. Ő mondja, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, istenkáromlások. A szívből. De milyen szívből? Kinek a szívéből? Higgyétek el, az enyémből és a tiédből. Ez az a tisztátalan szív, amely végül is Isten vakká tesz. Mert csak a tiszta szívű ember láthatja meg az Istent. És nem csak úgy kell ezt érteni majd azon a napon, csak a tiszta szívűek kerülhetnek oda Isten elé, majd azok lehetnek ott a mennyei sokaságban, a megszámlalhatatlan sokaságban, fehér ruhában, pálmágakkal a kezükben, azok lehetnek ott, akik megfehérítették ruhájukat a bárány vérébe. Nem csak erről van szó, hanem most, itt látod-e az Istent? Esküpéri a Kis herceg című művében azt mondja, az ember csak a szívével lát jól. És igaza van. Csak hogy Jézus hozzáteszi, az ember csak a tiszta szívével lát jól. Csak a tiszta szív az Isten látó szív. És tudjátok, mi a baj? És ennek a szegény világnak mi a baja? És talán már így is mondhatnánk, a szegény egyházunknak mi a baja? Hogy nem látjuk a csodálatost. Nem látjuk azt a csodálatos Istent, aki teremtett, aki megváltott, akinek olyan fontos volt az életed, az életem, hogy utánam jött, halálos szeretetével kifizette a kifizethetetlen, engesztelő áldozatával eltörölte a bűneimet. Ezt az Istent nem látja az ember, ha tisztátalan a szívemet, a bűn besötétíti. És nincs Isten látó szemed. Az Isten látó szem Krisztusban látja meg az Istent. Gondoljatok Mózesre, aki azt mondta, Uram, ne is vigyél tovább bennünket, ha nem jön velünk a te arcod. És Pál a korintusiakhoz azt mondja, aki velük ment, a kőszikla, ebből a kősziklából ittak, és ez a kőszikla a Krisztus volt, már ott akkor. És azt mondja Mózes az Úrnak, Uram, ha megnyertem a jó indulatodat, hadd lássam az arcodat. És erre Isten azt mondja, nem láthat engem, hogy ember, hogy életben maradjon. Miért? Mert a tisztátalan ember, hát még Mózes is. Még Mózes is belehalna a szentséges Isten látásába. Hát igen, ismered ezt az Istent? És akkor azt mondja az Úr, van hely nálam. Gondoljatok bele ebbe a gyönyörű szóba, van hely nálam, állj a kősziklába, a kőszikla repedésébe állítalak, kezemmel betakarlak. Miért? A saját szentsége elől ment meg bennünket, hogy el ne pusztítson bennünket az úton, ahogy mondta Mózesnek, eltakar bennünket a saját ítélő tüze előtt, betakar bennünket az Úr Jézus kegyelmével, az ő igazságával. Hiszed-e ezt, hogy ilyen Istenünk van, és elvonultatom az én dicsőségemet, és hátulról megláthatsz engem. Igen, megláthatjuk őt, a dicsőségest, ahogy Pál írja a 2. Korintus 4-be, hogy is ismerhető meg az Isten. Jézus Krisztus arcán ragyog fel, Isten ismeretének a dicsősége. Szemléled-e ezt a Krisztus arcot? Látod-e? Testvér, én a magam életében megláttam. A legkisebb bűn is kezdi behomályosítani az én hitem látását. Kezd elhomályosítani. Nem látom az ő dicsőséget arcát, pedig a Krisztus arcon ragyog fel Isten dicsőségének a ragyogása. Ott ismerheted meg, ahogy Jézus mondta, aki engem látott, látta az atyát. Van-e neked ilyen Isten látó szíved? Mert valóban csak a szívével lát jól az ember. De mi is az emberi szív? Hát a személyiséged, a pszichéd, a lelked legmélye, a lényed legmélyét mondja az Isten igéje szívnek. És vajon milyen ez a szív? Az értelmed, az érzelmi világod, az akarati világod, vajon milyen? Isten hogyan lát engem és téged? Vajon tényleg tiszták vagyunk? Mózes harmadik könyve, az egész könyv ezt a témát taglalja, a tisztaság kérdése. Mi a tiszta és mi a tisztátalan? Olyan fontos dolog volna megérteni. Tessék elgondolni, hogy az ember úgy teremtetett, azt a képet használja a Biblia, hogy te Isten temploma vagy. A templomba, a zsidó templomba ott volt a szentek szentje. Ott volt a pitvar is, a te külső életed, ott van a szentély, a te pszichéd, és ott van a szentek szentje, ahol Istennek volna a helye. Ott lakik benned. Benned lakik az Isten. Ott van a helyén, mert akkor te is a helyeden vagy. Mert akkor vagyunk boldogok. A boldogság egy állapot. Tessék elhinni, a boldogság egy állapot, amikor te a helyeden vagy, és az Isten pedig benned lakozik, a Szentlélek Isten által. Veled van, együtt vagytok. És akkor boldog az életünk, akkor boldog lesz a házasságod, akkor boldog lesz az egész életed. Igen, ez a vallásos szféra tiszta, vajon? Tiszta az én szívembe és a te szívedben. Valóban tényleg az igaz Istent imádjuk, ne legyen más Istened. Tiszták vagyunk ebbe? Testvérek, a mai világ? A mai világ úgy gondolkozik a globális gondolkozásunk alapján, hogy tulajdonképpen, hát minden vallás jó. Hát minden vallás az Istent keresi, meg az Istenről beszél, de testvérek, egyet jól jegyezzünk meg. Nem az az érdekes, mit teszel te az Istenért, hanem az az érdekes, mit tesz az Isten érted. Mit tett az Isten érted. De hát azért nem mindegy, hogy én a valóságos mennyei édesatyámat találom meg, vagy a bálvány mögött, a bálvány Isten mögött az ördögöt. Mert azt mondja Pál apostol, akik bálványoknak áldoznak, ördögöknek áldoznak azok. Ha az ember most végigmegy a városba, mindenütt a jogát hirdetik. Mindenütt. A terhes joga, mindenféle joga. És az emberek nem is gondolkodnak, ez nem torna, ez egy vallás. Tessék meghallgatni, mit ír erről Gál Péter a New Age című könyvében. Azt írja, hogy a hálózat, a New Age hálózat örül a te jogázásodnak, mert kiváló lehetőséged van arra, hogy az új korszaknak megfelelő, magasabb rendű, kitágult, tudatú emberé akar alakulj át. Hát nekem nagyon hasonlít ez a übermencs fogalomra. A jóga központi kérdése a kundalini erő, felébresztése legkülönfélébb testi, lelki technikák, életre szóló gyakorlatok révén. A kundalini kígyót jelent, pontosabban kígyó istennőt. A jóga elméletek szerint az ember durva fizikai testével párhuzamosan létezik a szellemi pránatest, amely állítólag megfelel a spiritiszták asztrál testének. Ennek a legalsó részében feltekeredve várakozik ennek az erőnek a gyökere, amely nem más, mint a kígyó istennő, vagyis kundalini. Az emberi pránatest legalsó erőközpontjába, csakrájába nyugodva ez a kígyó farkába harap, és ekkor elzárja a megismerés útját. A jógi eléri, hogy felébreszti álmából kundalinit, ekkor ez kuszni kezd felfelé a szellemtestben, erőkörökön, csakrákon keresztül kinyújtkozkodik a másik pólusig, az értelem erőkig, Síva Isten pólusáig. Hát testvérek, aki jógázik, a kundalinit és a Síva Istent imádja. Mit szól ehhez a mi úrunk? Tessék meghallgatni, mit mond az Úr Jeremiás prófétának a 7. fejezetébe. Te pedig ne imádkozz ezért a népért. Ne mondj értük esdeklő imádságot, ne is kérj engem, mert nem hallgatlak meg. Nem látod, mit csinálnak Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin? A fiak fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, és áldozati süteményeket készítenek az ég királynőjének, és ital áldozatot mutatnak be más isteneknek. Ezzel bosszantanak. Lángoló haragom kiárad erre a szent helyre, emberre és állatra, a mezők fájára, a föld gyümölcsére. Ezt akarjuk. Miért gondoljuk, hogy valaki másnak, más Istennek lehet helye? Nincs helye. Vagy Istenként fogadom be az Úr Jézus Krisztust, vagy megsértem az ő isteni szentségét. Ne legyen más Istened. Ő mindenre elég, higgyétek el. Ami drága Urunk, milyen a te vallási gondolkodásod? Higgyétek el. Senki nem mehet az Atyához, csak is én általam, mondja az Úr Jézus. Miért? Mert ő mutatta be a mi bűneinkért az engesztelő áldozatot, mert az ő vére tisztítja meg az én szívemet, hogy lássam a dicsőséges Krisztust, hogy meglássam Jézus Krisztus arcán az én Istenemet. És ott van a gondolkodásunk, a tudományunk. Tessék megnézni, a tudományunk, a művészetünk, mindent beszennyezünk. Mert mindenben önálló életet akarunk, mert mindenben felül akarunk lenni, kerekedni mindenen. Amikor Paul Davis a Megbundázott Világegyetem című könyvében azon gondolkodik, hogy milyen csodálatos a biológia, milyen csodálatos törvények, aztán azon elmélkedik, hogy Darwin kitagadta az evolúció tudományából a teleológiát, az okságot, akkor azt mondja, de hát ezt nehéz ráhúzni, hogy nincsen oka és célja, pedig Darwin azt mondta, hogy az evolúciónak nincs terve, nincs célja, az evolúció nem vezet sehova, és akkor itt van a mi hedonista társadalmunk, elhitte, hogy nem az Isten teremtette, csak magától vagyunk. Elhitte, hogy az életének nincs értelme, nincs célja, a te életed nem vezet sehova, csak a halálba, halálhívők vagyunk. Igen, amikor azt mondjuk, a halálé az utolsó szó. Nem, az isteni az utolsó szó. Az Isten az élet istene. És ő elküldte az egyszülött fiát. És aki a fiú, azért az élet. Ez a mi vallásos életünk titka, hogy ő mit tett, érted? Oda adta az életét, érted? Így szeret. És ha visszamész, és amikor én visszamentem, testvérek, boldog lettem, és az én boldogságomat semmi nem zavarja meg, csak az én bűneim. És ha nem megyek oda az én drága Uramhoz, hogy Uram, bocsáss meg, ha nem élek a bűnbocsánatból, akkor kezd besötétülni a hitem, mert az ember a szemével, a hitével lát. A hit pedig hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Csodálatos az Isten igéje, hogy ezt kijelenti. Igen, értsük meg. És a tudomány? Hát a tudomány megint mit akar? Autonóm emberek vagyunk, azt teszünk, amit akarunk. De hát ne tedd azt, amit akarsz. Hidd el, sokkal boldogabbak. És Paul Davis végül azt mondja, mert látja, hogy vannak a dolgoknak igazi törvényei, okai, és akkor azt mondja, azért jó lenne, ha nem volna Isten. Hát miért jó ez egy tudósnak? Hát neked jó, ha nem volna Isten. Talán azért, mert nem kellene számot adni. De hát testvérek, most számot adhatunk. Most bocsánatot kérhetünk. Most bevallhatjuk az Úr Jézusnak, Uram, tisztátalan a szívem. Tisztátalan a gondolkodásom. Tessék megnézni a fiatalságunkat. Elvették tőlük a gondolkodás, a tiszta gondolkodást elvették tőlük, és boldogtalanok. A szabad szerelem, itt most a szív dolgában az érzelem kérdése, helyes úton járunk. Tényleg a szabad szerelem? Tényleg a bűn útja tesz minket szabaddá? Fiatalokkal sokat beszélgetek. Nem ők a hibásak. Mi, a felnőtt nemzedék. Mert nem éltük eléjük a Krisztust. De a fiataljainkat ne hagyjuk. Tanúskodjunk arról, hogy igenis lehet boldog házasságban boldog életet élni. És egyik párkapcsolatból a másikba megégetik magukat. Az elmúlt hetekben külföldön szolgáltam, és egy doktornő kiállt, és elmondta őszintén az egész fiatalságának életét, kudarcait, hogy egyik párkapcsolatból ment a másik párkapcsolatba, és egyáltalán soha nem volt boldog, és mindig csak az örömeket, mindig az üröm váltotta fel, és bevallotta, mélyre kerültem lelkileg. Elvesztettem a boldogságba való hitemet, és aztán megtértem. És most boldog nő vagyok. Mondta ez a viszonylag fiatal nő, most már nem zavar, hogy egyedül kell élnem, de tisztán akarok élni, mert az Úr Jézusé az életem. Elhitetik a fiataljainkkal, akkor leszel boldog, ha leszakítod minden nap virágát. Azt mondja az ige, és Ezsékiel könyvének 44. fejezetében a papok dolga, tanítsák meg az én népemnek, hogy a szent és a közönséges között tudjanak különbséget tenni, és a tiszta és a tisztátalan között tudjanak különbséget tenni. Ez volna a dolgunk. És mit tesznek a papjaink? Azt mondja az ige, a papjaim nem ismernek engem. Hát testvérek, ha mi nem ismerjük az Urat, akkor kiről beszélünk? Miről beszélünk? Amikor a tizedikeseknek írt hittankönyvben ilyen kitétel, hogy a házasság előtti nemi élet nem bűn, paráznaság. Az bűn. Különben is. Elmondtam a fiataloknak, tudjátok, majd ha férhez mész, az előtte lévő kapcsolataidban megcsaltad a leendő férjedet. És ahány kapcsolatod volt, annyiszor váltál el. Mert megvalósult az életedbe, hogy lesznek ketten egy testé. Testvérek, ha fiúk olyan női ideálokba hisznek, amit tisztátalan filmek, pornófilmek adnak elővük. Én mondom a fiúknak, a nő nem ilyen. Mert Isten nem ilyennek teremtette. Amikor én gyerek voltam, az idősek emlékeznek rá, a női ideál, az Úr Jézus drága édes anyja volt. Igen, a szűziesség és az anyaság képe. Tessék meghallgatni, mit mond erről Bonhoeffer. Mivel Jézus számára kizárólag tanítványainak tökéletes tisztasága, az a szűziessége fontos, ezért a házasságról, az Isten országa kedvéért történő tökéletes lemondás is dicsérendő dolog kell, hogy legyen. Jézus nem csinál programot a házasságból, vagy a házasság hiányából, hanem megszabadít a tanítványait a porneától, a házasságban és a házasságon kívül elkövetett paráznaságból, ami nem csak a saját testem, hanem magán a Krisztus testen elkövetett bűn. Ne csapjuk be egymást. Az emberi szép bűnös, mindannyian, az enyém is. De most milyen női ideálban hisznek a fiatalok? A hetérákba és a gésákba. Isten nem ennek teremtette a nőt. Isten felemeli a nőt. Tudjátok, mikor én fiatal ember voltam, és az én nagyanyám 92 évesen ott feküdt agyérelmeszesedésben, már nem is tudott magáról. És láttam az apámat, a nagybátyáimat, úgy járultak az édesanyjukhoz, könnyes szemmel csókolták meg a kezét. Az én nagyanyám 6 gyereket szült, és én mindig láttam, meg csodáltam is, hogy ő a család királynője. Mert mindenki úgy viselkedett vele. Testvérek, hát Isten gyönyörűséges dolgokat teremtett nekünk. És most a karrier az első. Én emlékszem, nekem az én drága párom volt az első. Fontosabb mindennél. Higgyétek el, Isten az első helyen, a második helyen a párod van. És ha ez nem így van, már pedig nem így van, mert második helyen a karrier van, az élvezetek vannak, az önző életünk van. Ne csodálkozzunk, hogy tönkre meg a házasságunk, és azzal szeretném befejezni. És mi van a szívedben a szeretettel? Pál apostol azt mondja, a szeretet tökéletesen összefog mindent. Így van, a szeretet, az a kohéziós erő, amelyik összetartja a férjet a feleséggel, amelyik összetartja a gyermeket a szüleivel, amelyik összetartja a barátot a baráttal, a társadalmat, a szeretet, de milyen szeretet? Az Isten szeretete, az agapé, az önfeláldozó szeretet, amelyet csak Isten szent lelke benned lakozva adhat meg neked. Azt mondja az Úr Jeremiásnak, csalárdabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója. Hát vizsgáltassuk meg a szívünket. Szívcserére van szükség. És majd délután erről lesz szó, hogy Dávid olyan csodálatosan a bukása után kimeri mondani, kérni az Urat, Uram, tiszta szívet teremts bennem. A tiszta szív, az új szív, az új élet, a felülről való Krisztustól újjáteremtett élet, és akkor minden a helyére kerül. Imádni fogod az Istent, és szeretni fogod a tiédet, mert szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, ez az első nagy parancsolat, a másik pedig szeresd a felebarátodat. És nekem ez megvalósul akkor, ha az én Urammal bensőséges kapcsolatban vagyok, akkor tudom szeretni. Igazán mindenkit tud szeretni. Ebből derül ki. Mert akkor megismered a te Istenedet, amikor a szívedbe költözik, mikor a te szívedbe lakik, és akkor átárod az ő szeretete a te szíveden. És akkor tiszta szíved lesz. És látni fogod Jézus Krisztusba a te mennyei édesatyád arcát. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk, hogy nem vesszük komolyan, hogy csak a szívünkkel látunk jól, mégpedig csak a tiszta szívvel lehet jól látni. Csak a tiszta szív az Isten látó szív. Könyörülj meg rajtunk, Uram. Add, hogy ne a világnak higgyünk, hanem neked. Add meg, Uram, hogy el tudjuk hinni, hogy te, aki teremtettél bennünket, te ismersz minket. Te tudod, mi a jó nekünk. Te tudod, hogy lehetünk mi boldogok. Köszönjük, Uram, hogy megtanítasz bennünket, sőt, a veled való közösségben megadod nekünk, hogy mi boldog emberek lehetünk. És köszönjük, Urunk, hogy megnyitottad előttünk az örök élet távlatát. És egyszer eljön számunkra a színről színre látás, ad, hogy boldog találkozásunk lehessen majd veled, és boldog életet élhessünk itt is naponként veled és szeretteinkkel. Taníts meg minket, Uram, ezen az úton járni. Amen.
Amen.
Amen.